A mai adást a Magyar Suzuki ZRT támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám.
Az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora.
Amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Rugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. A szülők számára autóvásárláskor a két legfontosabb kérdés, hogy befér-e egy babakocsi a csomagtartóba, és hogy biztonságban lesznek-e a gyerekeink abban a bizonyos járműben. Ám a biztonságosság nagyjából minden más területre is igaz. Biztonságos a játszótér? Az emeletes ágy? A polcok a falon? A biciklije? Az iskola, ahova jár? A közössége? A telefon, amit vettünk neki? Az applikáció, amiben regisztrált? Biztonságban van egyáltalán a gyerekem az online térben? A koronavírus járvány okozta karantén helyzetben sajnos a gyermekek elleni erőszak is felerősödött, ráadásul az online oktatás miatt sokkal korábban vannak jelen már a picik is a digitális világban, a nagyobbak pedig többet, mint valaha.
Ennek veszélye pedig, hogy sokkal kevésbé látunk rá mi is, de akár a pedagógusok is a problémákra, konfliktusokra, esetleg bántalmazásokra. Ez a jelenség hívta életre az UNICEF Magyarország és a Magyar Suzuki ZRT közös kampányát, a Kibercrest, melynek központi témája a gyermekbántalmazás felismerése és az ez ellen való küzdelem. Ezért van itt velünk a mai adásban Tari Anna Mária, klinikai szakpszichológus, és Bonnár Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki vállalati kommunikációs vezetője, hogy alaposan átbeszéljük, hogyan lehet biztonságban a gyermekünk az online térben.
10-ből 9 gyerek nem szól, hogy online zaklatás áldozata lett, csak egy. Ezzel szemben minden kutatási adat azt szokta mutatni, hogy ebben az életkorban a fiatalok iszonyatosan vágynak olyan beszélgetésekre, amikben elmondhatják, hogy mi történik velük, mert olyan nyomasztó dolgok történnek, amiket nem tudnak kezelni. Tehát egy jó szülő vagy egy jó tanár az hajlandó leülni, beszélgetni, még akkor is, hogyha olyan dolgokat hall, amitől kapaszkodik a szék szélébe. De hát ezt jelenti a 21. század. Ez kell felkötnünk az alsó nemű.
Igazából szerintem ez nekünk nagyon nehéz téma abból a szempontból, hogy mi nekünk többségében meg kicsi gyerekeink vannak, de pont azért örültem, hogy beszélgetünk erre, mert hogy segít felkészülni szerintem nekünk arra az időre, ami még vár ránk így ezután. Én már kezdek kicsit belekóstolni, azt hiszem hármunk közül nekem van, ugye a legnagyobb gyerekem, már iskolás gyerkőcöm van, úgyhogy kezdek ebbe az egész online világba olyan szinten belekapcsolódni, hogy már találkozik a kisfiam olyan gyerekekkel, akik ott vannak az interneten, jelen vannak az interneten. Nagyon sokat beszélgetünk is erről, de még mielőtt így ebbe belecsapunk, szerintem kezdjük az egészet így az alapozással, hogy mit tudunk mi tenni azért, hogy amikor még picik, akkor így elültessük benne, hogy mire kell figyelni, vagy hogy mennyire fontos, milyen szinten fontos jelen lenni az online térben.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Szerintem én arról vagyok híres, hogy rettenetesen sötét dolgokat szoktam mondani, most megpróbálom rózsaszínre színezni, de azért ki fog lógni a lóláb. Én körülbelül 12 éve kutatom az információs kor, közösségi média, online tér, okos eszközök hatását a személyiség fejlődésére, és ebben nagyon fontos, kitüntetett terület, hogy a kicsi gyerekek és az okos eszközök világa. Az hogy néz ki? Mindenki nagyon sokat tudhatna erről, mert egy csomó hír megjelenik, csak általában eldugva. Tehát a mainstream médiában nagyon ritka, hogy megjelenik mondjuk egy olyan hír, hogy 2 éves kor alatt az érintőképernyő használata az megváltoztatja az agyfehér állományának a fejlődését, és aztán nyilvánvalóan így befolyásol bizonyos funkciókat, ami azzal fog járni, hogy a szülők szerintem megosztottak. Van egy minimum két felé. Van, aki azt mondja, hogy ha több milliárd ember használja, akkor nem létezik, hogy rossz lehet, miért kéne vigyázni, fogadjuk el, hogy ez itt egyszerűen a negyedik ipari forradalom, és ha nem akarsz úgy kinézni, mint egy neandervölgyi, akkor legyen már okostelefonon. A másik nagy csoport az azt mondja, hogy azért ez így, ahogy van, szörnyű, és azt nem mondom, hogy gúlába rakná az okos eszközöket, de szívesen megszabadulna egy némelyiktől. A középen meg a hozzám hasonlók vannak, szerintem olyan szülők és olyan kutatók, akik azt mondják, hogy persze, 2021-ben nyilvánvalóan az információs korban élünk, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene tudomásul vennünk, hogy az ember személyisége egyébként még mindig múlt századi módon van bekötve, egy kisbabáé meg pláne, ami azt jelenti, hogy lassú időre van szüksége, lassú tevékenységekre, arra, hogy az anyukája kibírja, hogy 8 hónapos korában 16.350-szer dobja le azt a dolgot, amikor az etetőszékben ül, muszáj neki ismétlésekkel játszania, muszáj explorálnia a világot, vagyis felfedeznie, és jó neki, hogyha az anyukája őt nézi, és nincs a másik kezében az okos telefonja, amin egy nagyon fontos Google keresést indít, vagy megnéz a Facebookján valamit. Ez többek között azért nagyon fontos, mert az egészen kicsiknél az anya megosztott figyelme, az aztán sok mindenhez vezet. Mondom én ezt úgy, mint pszichoanalitikus. Ugye nálunk a korai évek anya-gyerek kapcsolata az egy kitüntetett szerepet játszik abban, hogy utána egy felnőttnek milyen lesz az érzelmi élete, a társas kapcsolatai, a párkapcsolatai. És nyilván egy gyerek életkora, ahogy halad előre, és megkezdődik az intézményes karrierje, hogy úgy mondjam, tehát bölcsibe jár, vagy óviba jár, aztán meg általánosba jár, akkor nyilván ott eltérő mértékben már úgy van közösségben, hogy látjuk, hogy a csoport norma is hat. És akkor a szülők beszorulnak egy újabb sarokba, ami arról szól, hogy de ha a csoport felének a szüleje az odaadta a telefont, akkor az enyém kirekesztődik, akkor az lesz, hogy akkor én miért nem adtam oda, ő is szeretné, utálni fog, veszekedések lesznek. És aztán iskolában, meg nyilván másfél év pandémia után azt lehet mondani, hogy most akkor a digitális oktatás és az okos eszközök használata, az hogy néz ki, ahol pedig azt lehet mondani, majd nyilván beszélünk a pszichológiai hatásairól, vagy érzelmi hatásairól, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy az okos eszköz az eszközként funkcionál, tehát például tanítás során digitális platformként segít, vagy pedig élettérként funkcionál, és akkor eseményekről szól, találkozásokról szól, játékról szól, applikációk tömegéről szól, ami szintén egy jó dolog, akkor, ha már valaki 18 pluszos, és tudja kezelni, hogy ne ússzon el az élet abba az irányba, ahol azt mondhatnám, hogy a könnyű kattintások világa van.
Az UNICEF-nek volt egy kutatása, amiben az jött ki, hogy a pandémia, meg a maradj otthon, meg ennek az ideje óta 70%-kal megnőtt a cyberbullyingnek a jelen léte. És hogy ez olyan érdekes, mert olyan nehéz, ugye beszélünk arról, hogy ugye, amit a gyerek otthon lát, azt csinálja, de hogy olyan nehéz ez a helyzet, mert hogy azt látta a gyerek is az elmúlt két évben, hogy anya is, apa is a gép előtt ül, a többség. És igen, ez nagyon fontos, hogy keret legyen, de hogy azért tudjuk, hogy én magamról is tudom az elmúlt időszakban, hogy nem tudtam azt megtenni az elmúlt évben, hogy nem tudom, 9-től 5-ig ülök a gép előtt, és azt látja a gyerek, hogy tényleg ez nekem csak a munkahelyem, vagy 9-től 5-ig nyomkodom csak a telefon, mert közben munkahelyem, tehát a munkahelyem közben ott volt a két gyerek, akivel foglalkozni kellett, meg ebédet kellett csinálni, meg minden ilyen. Szóval, hogy azért ennek nagyon... Ez így nagyon nehéz.
Neked is nehéz volt, Frida.
Neked is nehéz volt, pedig te akkor még csak pocakba voltál.
Szerintem is ez egy nehezített időszak volt, tehát főleg amikor ugye az óvodák is, nem csak az iskolák is leálltak, és például nálunk óvodásak a gyerekek, és ott is voltak online foglalkozások. furcsa is volt először, nem is lehetett mindig őket leültetni, mert szerencsére nem is fogta őket meg annyira, hogy akkor ők most ott legyenek fél óránál, vagy egy óránál többet, de akkor is egy furcsa műfaj volt nekik is, hogy akkor úgy kézműveskedünk, úgy dalolunk, hogy egyébként csak a képernyőn látják így a társaikat, vagy az óvónőket, és persze, tehát, hogy mi is otthonról dolgoztunk, és akkor ez a kettőség, tehát, hogy egyben próbálok dolgozni, másrésztről a gyerekkel próbálunk online részt venni foglalkozásokon, és egyébként pedig próbáljuk elvégezni 8 óra alatt azt a munkát, tehát nem sikerült, tehát, hogy volt úgy, hogy igen, tehát, hogy lefekvés után is, vagy akár korábban kell az ember, mert nem, főleg kisebb gyereknél nem tudsz ott ülni folyamatosan a gép előtt.
Ez így van. Most szívesen mondanám, csak az a baj, hogy benne ülünk derékig a negyedik hullámban, hogy a pandémiától függetlenül is az élethelyzet az olyan, hogy egy szülőtől megkíván valamiféle média stratégiát, bármilyen furán is hangzik ez a szakirodalomban, ami különösen Jean Twenge-nek az írásait szoktam én ajánlani. Ő kifejezetten azt mondja, hogy egy családnak le kell ülnie, és körülbelül mint egy cégnek olyan média stratégiát alkotnia, amiben eldöntik, hogy mik lesznek például az irányelvek, milyen eszközt fognak használni, ki mit fog használni, mit engednek a gyerekeknek mennyi időben, mik lesznek azok a szabályok, amiket mindenképpen be kell tartani. Tehát például 5 év alatti gyereknél szerintem úgy általában véve is, nem most, hanem úgy mindig, az nagyon jó, ha egy család úgy dönt, hogy mondjuk, ha már otthon vannak délután, tegyük fel, hogy normális munkaidőben dolgoznak, tehát akkor mondjuk, hogy 4 és 7 között senki felnőtt nem veszi a kezébe a mobilját. Nem, én nem nézem meg valami iszonyat fontos dolgot az iPad-jén, és ez azért kell, mert egy ilyen 2-3 óra, ha fixen ott van, akkor a család az nem felejt el beszélgetni, nem felejt el közösen figyelni egymásra, játszani, olyan dolgokat csinálni, amik egyébként telefonnal a kézben valahogy úgy elsikadnak. Ezt azért mondom, mert nyilván a felnőttek ugyanabban a cipőben járnak, hogy a közösségi média is már ugye azon algoritmusokból épül fel, amelyek ma már tudjuk, hogy hihetetlen dopamin löketet indítanak el az agyban. Szóval ez a random örömszerzés, ez egy szenvedélybetegséghez hasonló állapot gyereknél, fiatalnál, felnőttnél egyaránt. Újra és újra meg kell nézni a telefont, újra és újra csinálni kell rajta valamit, hogy történjen valami. Ez egyfelől ugye egy ingerellárasztás, másfelől a folyamatos impulzusok utáni sóvárgás, harmadfelől pedig annak az élménynek az átélése, hogy jó dolgok történnek. Ebben az értelemben az a fura dolog, hogy szoktam mondani, hogy ha egy mondjuk 10 éves gyerek mellett ott az okostelefonja tudja, hogy bekapcsolt állapotban van, akkor óránként 21-szer térítődik el a figyelme. Egy felnőtt is, hogyha hallja egy kicsit még akár a lenémított telefonjának is a halk megmoccanását, azért pár percen belül ellenállhatatlan kényszert érez arra, hogy megnézze, hogy mi jött, vagy ki írt, mintha nem lehetne várni. Tehát, hogy olyan kényszerítő erővel van jelen az életünkben az eszköz, amit egyébként szerintem fel se tűnik, mert a kezünkhöz nőtt már, és szoktam mondani, hogy hát így 40-45 évesek, vagy a fölötti életkorúak, azok azért éltek annyit offline, hogy amikor arról van szó, hogy online vagy offline élet, akkor könnyebben tudja eszközként letenni az eszközt. A problémát én abban látom, hogy hogyan tudjuk megteremteni a gyerekek személyiség fejlődéséhez azt a nyugalmat, ami ahhoz szükséges, hogy az érzelmi apparátusuk, az értelmi eszközök, vagyis a kognitív apparátus az úgy fejlődjön, hogy ők kiegyensúlyozottak legyenek, és ne a harmadik kezükké váljon az okostelefon. Tehát mondjuk nekem egy ilyen veszőparipám, hogy nyilvánvalóan egy bekapcsolt eszközt, ha egy akár 16-18 hónapos elére rakunk, hát nyilvánvalóan a képernyőt fogja választani, nem a maciát. És egyszerűen nincs felkészülve az idegrendszere arra, amit lát. Nincs. Tehát az az inger befogadási állapot, amire ő egyáltalában képes, az ezt valójában nem tenné lehetővé. Tehát tulajdonképpen még percekig se kéne, hogy lássa. Erre, ha egy 21. századi 30-as szülő azt mondja, hogy de hogy csinálja meg, ha közben muszáj megnéznem a vészt, hogy hol van, nem tudom, dugó, akkor azt lehet mondani, hogy sajnos valahogy elfordulva kéne, hogy megnézze, szóval, hogy ne, mert ez, hogy úgy mondjam, a szenvedélybetegség tárgyává válhat az eszköz, és egy gyerek iszonyatos erővel tud utána vágyni rá. És nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki a 4-6-8 éves gyereke ilyetén agressziójával nagyon nem szívesen konfrontálódik, tehát akkor már inkább azt mondja, hogy jó, akkor mondjuk itt 15 perc legyen, akkor itt van, tessék. Mert ez az agresszió a gyerekek részéről, ez erősebb, mint az információs kor előtti. Egy gyerek nagyon magas nyomáson tolja, úgy mondjam, az elvárásait, és főleg azt a vágyat, hogy ő akarja azt a kezébe, és olyan dolgokat tud mondani a szülőjének, amitől az konkrétan lefordul a székről, és nem akarja ezt átélni. Így lesz az, hogy nagyon sok szülő inkább szerintem így valahogy evickél azon a határmesdjén, ahol szerintem még ez így rendben van, remélni, hogy nem lesz ebből baj, de azzal számolnunk kell, hogy minden rendes szülő, aki a legjobbat akarja a gyerekének, annak van tudattalanjában egy tudattalan szülőkép önmagáról, amelyik egy idealisztikus kép, mindezt csináljuk. Hát az ember csak úgy tud gyereket nevelni, hogy önmagában elhiszi saját magának, hogy ezt meg tudja csinálni. Ez a tudattalan szülőkép, ez egy nagyon erős stabilitást is tud adni, viszont nagyon védeni kell a veszélyektől. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy szülő, hogyha tényleg nagyon megijed, akkor viszont egy ilyen perceptuális hómezőt növeszt a szeme elé, és azt nem látja meg, amit kellene. Tehát akkor lesz az, hogy jó, hát tulajdonképp oké, lehet, hogy bizonyos kutatók azt mondják, hogy veszélyesek az okos eszközök, na de van egy csomó kutató, aki szerint meg nem. Hogy jó, lehet, hogy amúgy veszélyes lenne, de én nem adom oda annyi időre, csak kevesebb. És akkor így indul az a maszatolás, aminek a vége nyilván önmaga a megnyugtatása, ezt minden anya szerintem és apa át tudja élni, hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor ez ugye igazából egy narcisztikus érzelmi viselkedés minden szülőnek a saját nyugalma a restaurációjáról szól, és nem feltétlenül a helyzet valódi felméréséről. És az a szörnyű hír mindig, amikor az van, hogy a 21. században több szempontból nehezebb szülőnek lenni, mint 30-50 vagy 70 éve, amikor voltak nyílt agresszív dolgok, tehát háborúk, meg nem tudom én, most meg rengeteg szorongás, de hogy a láthatatlan ellenség, hogy úgy mondjam, azok a tanuló algoritmusok, amelyekkel nem veszük észre, hogy egyfelől egy narcisztikus buborékba is zár minket, meg egy úgynevezett filter buborékba, tehát ugye egy egészen szűk kis körben mozgunk, és reméljük, hogy mindig igazunk van.
Tehát hát igen, csak erre meg én azt mondom, hogy szerintem szülőként tök nagy felelősségünk az, hogy onnantól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy gyereket szeretnénk, utána járunk, utána olvasunk egy biztonságos születésnek, egy biztonságos várandóságnak. Utána, hogyha most a Zsuzsára nézek, nyilván, amikor a családnak autó kell, amit mondtál, hogy már a szülő is a hirtelen gyors örömszerzés, már innentől autót se feltétlenül az alapján választunk, hogy most engem mit ez boldog-e, mert a szebb az az autó, meg gyorsabb, meg nem tudom, hanem hogy mi biztonságosabb az egész család, de legfőképpen ugye a gyerekeink számára. Gondolom nálatok, Zsuzsanna, ez volt a fő döntéshozatal, vagy ez volt a fő motívum, amiért a Suzuki úgy döntött, hogy a Cybercrest program mögé áll?
Igen, mert úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy tudatos és felelősségteljes internet használó gyerekeket neveljünk, mert igazából elsődleges szempont, hogy megtanuljanak tisztelettel bánni egymással az online térbe, és ugye ez egy tudatos hozzáállás igazából, és úgy gondoljuk, hogy a felelős viselkedés a legfontosabb, legjobb biztonsági öv, és autógyártóként pedig úgy gondoljuk, hogyha mi mindent megteszünk ugye a biztonságért, de egy ponton túl ugye ezt már a többieknek, akik a közlekedésben vannak, ők tudják megtenni, és hogyha ezek a pici gyerekek akár később már felnőttként is megtanulták, tehát kisgyerekkorban megtanulták már, hogy hogyan kell viselkedni, akkor erre tudnak alapozni később felnőtt korban akár általános szituációkban is, mint mondjuk így a vezetés. Ezért álltunk az UNICEF mellé, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknél pedig már kiskorban, akiknek még nem fejlődött ki a veszélyérzete, megtanítsuk őket, hogy mire kell figyelni. Tehát, hogy én is szülőként járjak utána annak, hogy egyébként miket használ a gyerek, legyek tisztában vele, hogy hogyan működnek a platformok egyáltalán, mihez férhető hozzá. Ez mind szülői felelősség, de egyébként pedig a gyereket pedig fokozatosan érzékenyíteni kell erre, hogy ő is igenis tudja, hogy milyen szituációkban ne menjen bele esetleg így online, és ne essen bántalmazás áldozatává, vagy ő se legyen az a buli gyermek később.
Tudunk egy olyat ugrani, mert hogy én mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogy amiket most így elmondtál, ezekkel szerintem azért így nagyjából tiszta vagyunk, és tök érdekes, hogy amit mondtál az elején, hogy nagyon el vannak rejtve ezek a témák. Én egyébként, majd Dori, te hogy látod, de hogy én szülőként úgy érzem, hogy szerintem meg nagyon-nagyon sok tartalom, néha kicsit már talán nyomaszt, szülőként nyomasztóan sok a tartalom arról, hogy ez mennyire káros, és van egyfajta szorongás is benne.
Igen, én ezt akartam mondani egyébként, hogy ülök, és akkor csak azt érzem, pedig én úgy gondolom, hogy nálunk a gyerekeink...
Igen, nálatok nagyon nagy szigor van.
Igen, szóval, hogy nem telefonoznak, mese is csak nagyon kevésszer, szóval, hogy ezt így nagyon megszűrjük, de hogy mégis azt érzem, hogy hogyan kéne jobban csinálnom, akkor még ennél is lehetne jobban, és ahogy így beszéltünk, így még jobban éreztem magamban a frusztráltságot, hogy jó, de akkor még mit tudok megtenni, hogy ez így jobb legyen, mikor így is egy csomószor, ugye, úgy, amit mondtál, hogy jön a Martin, mesét akar nézni, és akkor nagy levegő, és igen, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha 20 percre, mennyire király lenne, 20 percig ott ülne, és akkor veszel egy nagy levegőt, és nem, mert sokkal jobban fogod magad utána utálni, mint az a 20 perc, hogy akkor na, volt egy kis pihim, és hogy egyébként az, hogy nálam is nagyon sok ilyen tartalom jön föl, és én nagyon sokat már azért nem olvasok el, mert csak még rosszabbul érzem magam.
Hogy jön föl ez a sok tartalom? A Facebookodon?
Hát nyilván hát azért, mert...
Szóval most azon gondolkozom, hogy hogyan ne bántsak meg senkit.
Szerintem nyugodtan szóval... lehet, mármint, hogy én szeretném azzal, igen, hogy mi, mert, hogy az... Szerintem fontos,
Ugye pontosan a filter buborék, amiről az előbb beszéltem, az azt jelenti, hogy a Facebookon a saját ismerőseid által megosztott cikkeken görgeti tovább ugye a rendszer, hogy így mondjam, és te azt olvasod, amit a másik az valamit fontosnak talált, hogy átküldjön, és valójában nem feltétlenül a saját választásod. Tehát az idegbaj az már eleve ott indul, hogy a filter buborékról is egyébként kéne, hogy legyen tudomásunk. De szoktam mondani, hogy amikor az ember nekiáll nézegetni, hogy mit dob föl neki a saját rendszere, akkor ugye nagyon szerintem érdekes lenne néha végig gondolni, hogy amikor linkelsz innen oda, onnan ide, vagy olvasol ezt, utána átmész oda, hogy hol veszíted el, vagy egyáltalán megvolt-e eredendően az indító érdeklődésed, hogy arra voltál kíváncsi. Vagy az van, ami szerintem egyébként van, hogy a közösségi média az olyan, mint egy piactér, meg mint egy ilyen gazdagon terített svéd asztal, és ott van neked kirakva a sajtsonka, kemény tojás, virsli rántotta, és te azt hiszed, hogy mindig sajtsonka, virsli rántottát akarsz enni, mert egyébként mindig az van. És Közben, amit én mondok, hogy a valódi cikk, tehát, hogy én nem azt olvasgatnám, amit a Facebook ismerőseim kevés kivétellel megosztanak, hanem azt, ami igazi, valódi szakértői oldalakon ott van, és ott nem kerül ki, higgyétek el, két naponta egy cikk, ott hint van egy-egy tanulmány. Telítődni, szorongással eltelni nagyon hamar lehet. Tehát azt én szoktam érzékelni, hogy fiatal anyának ma azért is nehéz lenni, mert annyira el vagytok árasztva a jelennel, hogy úgy mondjam, hogy nem, hogy egyszerűen már levegőt se lehet venni. Millió blog, millió fórum, millió izé, és szerintem nagyon nehéz leülni egy székre, végig gondolni józan paraszti észre, hogy és egyébként te mit szeretnél? Vagy hogy te mit csinálnál? Vagy hogy szerinted az jól van-e úgy? Tehát szerintem nagyon meg kell szűrni a tartalmakat. Nem kell ráklikkelni mindenre. Azért, mert tart, mint szemben azt mondja egy bármilyen anyuka csoportban, itt kérek elnézést minden anyuka csoporttól, meg mami csoporttól, meg nem tudom én, miktől, hogy de hogy ugye azt már ugye a tudattalan online csoport norma vezérli, és akkor abban ugye mindig van egy ilyen főáramlat, és akkor lesznek a nagy posztolók, aki a nagyon tudja, az ős megmondó, aki a már akkor anya volt, amikor még ő maga se született meg, már mindent tud, amit nem tud, az meg nyilvánvalóan lényegtelen. Ettől az anyák 85%-ban bekerülnek egy olyan hihetetlen körbe, ami én azt szoktam látni, hogy azért is nehezíti nagyon a helyzetet, mert 30-40 évvel ezelőtt nem voltak ilyen segítőkész sorstársi közösségek. Ezért mindegyikünk arra volt kárhoztatva, hogy egy végig gondolja és megtanulja a saját gyerekét, vagy gyerekeit. Keressen egy jó fej olyan idősebb nőt valahol a környezetében, akinek lehet adni a szavára. És amúgy meg elkezdjen bízni magában, hogy csak nem csinál hülyeséget. Tehát, hogy amikor 150 ezer helyen lehet utána olvasni, hogy mit kéne csinálni. Ugye külön topik, a szoptatni, nem szoptatni, kinek megy, kinek ne. Most az a jó anya, vagy ez a jó anya. A kinek hogy alszik el, kinek nem alszik ki, mikor etett az izé, ő
kinek
akarja.
Kinek néz képernyőt, kinek nem.
Igen. Szóval elképesztő rivalizáció van valójában ezeken. A felületeken.
Én észre
igen, igen. A nekem jól megy, ó, bekár neked, biztos neked is jól megy, ne aggódj, ugye, és közben így a mindenkinek szétfolyik az epéje, és csurok ki a klaviatúra alól. Miközben azt kell mondjam, hogy ugye az egészben csak az a nagyon szomorú, hogy elvileg ez egy jó időszak leszámítva nyilván a kihalvatlan fáradt ízét, amiben egy kisgyerekes anya élete jár, de amúgy ezt megterhelni ezzel a kortárs vagy közösségi plusz online agresszióval szerintem nagyon kár. De ha már ezt tudjuk, akkor viszont megint csak egy tudatos faktort lehet beemelni, hogy az ember azt megértse, hogy minél jobban szorong valamitől, annál inkább fog távolodni is attól a dologtól érzelmileg. Tehát akkor már nem megközelíted, átgondolod, hogy kitaláld a saját megoldóképleteden, hanem az lesz, hogy úristen, ez nagyon rossz, és akkor két dolog van, ugye, vagy nem akarom látni egyáltalán, vagy akkor beletrappogok, mert engem most már ez nem érdekel, mert már annyira főleg tőle, hogy akkor inkább megcsinálom, és ugye ez egyik se jó igazán. Úgyhogy nem túlolvasni kell, hanem csak éppen megnézni, hogy nem tudom, ilyen fontos oldalakon, mint az UNICEF, mik vannak. És ott, tudját, nem 3 percenként ír valami okoska, valami okosat, hanem tudom én, fél évente. De ami ott le van írva, az viszont komoly. Tehát akkor azt így érdemes.
Igen. És akkor jön az az időszak, az előző gondolatmenetemet folytatva, hogy mondjuk nekem itt van az első osztályos gyerek, aki azt mondja, hogy anya, én mikor kapok már telefont, hiszen a többieknek is van, és akkor majd, nem most, de majd el fog jönni az a pont, amikor majd ő is fog kapni telefont, vagy eljön az a pont, amikor ő is online fog tanulni. Ezt hogy tudom most megalapozni, illetve mit csináljak akkor, amikor elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy odaadom a telefont neki? Érettegeket, komolyan.
Elmondom a legklasszabb helyzetet. A legklasszabb helyzet, hogy a gyereked elsős lesz, és van nulladik szülői értekezlet, amikor megismerkedtek a tanítónénével, és már az összes szülő ott van, és szerencséd van, mert van három szimpatikus. Akiknek azt lehet mondani, hogy figyeljetek, igyunk már egy kávét, mert hogy kéne döntést hozni. A jó, nagyon jó helyzet az az, hogy első osztályban a szülők többségével konszenzust lehet alkotni arról, hogy senki nem ad telefont a gyerekének. Amikor ez így mondjuk valamitől gellert kap, mert egy osztályszülői is pont olyanok, mint néha egy óvodás csoport, tehát hogyha 20-an azt akarják, akkor én meg csak azért se, és akkor én majd odaadom, mert nekem nem mondják meg, hogy ezt több ponton látjuk ma. Akkor az van, hogy kell 3-4 jó fejjel barátkozni, akivel viszont egy még erősebb koalíció kell, hogy akkor mi nem adjuk oda a gyereknek. A kutatók azt mondják, ez most egy ilyen nagyon erős trend a világban, hogy 10-12 éves kor alatt nagyon nem kéne használni. Ez a digitális oktatással nyilvánvalóan erősen megdőlt, de akkor is ugye inkább asztali gépet kéne használni, sem mint telefont. De hogyha nagyon nagy a hiszti érte, akkor azért akkor 6-8-10 éves korban nagyon, nagyon minimalizálva lehet a kezébe adni, és még véletlenül sem játszani. Csak mondjuk megmutatni neki rajta egy oroszlánt, vagy egy nyuszit, ami azzal a veszéllyel jár, hogy akkor kicsit nehezebb őt majd elvinni az állatkertbe, mert hogy majd a képen is meg lehet nézni. De hogy a szülői konszenzus egy osztályban, pláne ha be lehet vonni a tanárt, vagy az osztályfőnököt, az a legerősebb dolog, mert akkor egy új normát lehet alakítani, még mielőtt a helyzetek előállnak. De a gyerekeket önmagában nem szokta zavarni. Tehát az a gyerek, aki mondjuk egy olyan családból jön, ahol nem főszereplő az okostelefon, ott tudnék mondani erre példákat, 10-12-13 évesek már ezzel a másik fajta öntudattal vonják meg a vállukat, hogy direkt nincs telefonom, és akkor kicsit ugye az van, hogy hát azért az is cool, ha nem használom pont annyira, mint az összes többi uniformizált, aki meghasználja. Szóval, hogy tudom, hogy nehéznek hangzik egy ilyen másik fajta értékrendet felépíteni, de azért nagyon jó, mert minél később kezdi használni a gyerek az okos eszközt, annál inkább lehet számítani arra, hogy a lassú időben működő központi idegrendszere sokkal hatékonyabb lesz bizonyos helyzetekben. Ez most nagyon neurológiailag hangzott, de közben meg a lassú idő, amire szüksége van a fejlődéshez, az meg fog jelenni a szociabilitásában, vagyis a társas kapcsolódásban, abban, hogy hogyan kommunikál, hogy szeret-e. Az erőfeszítésben és a kitartásban nagyon nagy különbség van abban, hogy egy 4-6-8 éves gyerek a táblás játékokban, vagy bármilyen játékban megtanulja-e újrakezdeni, akárhogy hatos dobjon, akárhogy megint visszaszálljon a bringára, akárhogy ha ledőlt újra építse, ez az erőfeszítés kitartás alapköve, ami ugye nincs meg a kattintások világában, mert ha elrontottam a játékot, pont nem érdekel, indítom újra, egy mozdulat az egész, ami nyilván nagyon fontos lesz, amikor nagyon sok pályaválasztási előadást tartok mostanában, ahol a 14, illetve 18 évesek szülei nagyon hát szeretnék azt látni, aminek az alapjai sokszor hiányoznak, hogy ott van egy ambiciózus, klassz, a világra kíváncsi, olvasni vágyó, iszonyú jó fej gyerek, és ehelyett ott van egy tétova, keveset beszélő, rémült valaki, aki ha megkérdezik, hogy mi szeretné lenni, akkor így valamit motyog, hogy nem tudom. Kitartás és erőfeszítés, ez lesz már most is ez a két kulcs szava. Szerintem a 21. századi életnek, ezt szerintem mind tudjuk, akik dolgozunk, hogy kicsit erős lett a verseny sok mindenben, úgyhogy a jó se elég, hanem sokszor a még jobbnak, meg a még jobbnak kell lenni. Ez viszont nem fog menni úgy, hogy egy gyerek olyan gyerekkorban szocializálódik, ahol azt hiszi, hogy a világ olyan könnyű, mint ahogy kezelni lehet az eszközt. És most nem örültem meg, tehát nem azt gondolom, hogy a gyerek akkor összekeveri a valódi élet ezt az eszközzel, de az viszont vannak kutatási adatok már arra, hogyha mondjuk pláne 10-12 éves kor fölött, ha egy gyerek belecsúszhat abba, hogy 2-3-5-6 óra olykor a napi online ideje, és ennek a 70%-a mondjuk játék, akkor az ott, abban az online térben átélt érzelmek, azok gyorsasága, a velük átélhető azonnali érzelmi szükségletkielégítés lehetősége, a hiperkonnektivitás lehetősége, hogy sose kell egyedül lennie, hogy mindig csinálhat valamit, az ugye mégiscsak ad egy képzetet arról neki, hát nyilván ez nincs kimondva, de közben ezt éli meg, hogy ez az élet. És utána, amikor őt így kirakjuk az életbe, mondjuk 13-14 évesen, hogy na tessék, akkor indulj itt a középiskola, tanuljál, hurrá, hajrá, akkor őt elönti a pánirémület, hogy úristen, ez egyáltalán nem olyan, és egyébként tényleg nem olyan. Bizonyos szempontból mondhatnánk azt, hogy az élet sokkal klasszabb, de hát nyilván az online tér felől nézve, hát így azért fárasztóbb, olykor szürkébb, szóval teljesen nem olyan, mint egy applikáció, hanem kell benne dolgokat csinálni. És nagyon sokszor hallom szülőktől, hogy a gyerekének igazán jó életet szeretne biztosítani. Senkit nem szoktam kiábrándítani, de mióta világ a világ, egy jó anya ezt mondja, és egy jó apa. Mindig mindenki ezt akarja. Csak nagyon kell tudni azt a világot, amiben élünk, hogy ott egyébként tulajdonképpen mire kéne őt nevelni. És ma az alapkészségek, amire szerintem nagyon nagy szükség van, az egy gyereknek az optimális önértékelése, az önbecsülése, meg hogy legyen neki valódi önbizalma. De a valódi önbizalom az online tér iszonytatóan rivalizáló világában, ahol a bullying, az online zaklatás az hihetetlen mértéket ölt, ugye az nagyon nehezen alakul. Ezért kell ma nagyon megdicsérni egy gyereket, mindig mindenért, amit jól csinál, de nem túl dicsérni, tehát nem kötőszóként kell használni, hogy milyen ügyes vagy, és közben megyek, bepakolom a mosógépet, mert hogy de tényleg ügyes voltál, hanem hogy a valódi személyiségében legyen ő megtámogatva azzal, hogy van egy stabil anyukája, mondjuk, meg apukája.
Szerintem fontos az is, hogy minél többet beszélgessünk velük, tehát nem fogja magától tudni az a gyerek tényleg, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami rossz, mi az, ami jó, vagy esetleg mondja el tényleg, tehát hogy próbáljuk rábírni, mert minden gyerek más, valaki könnyebben megnyílik, valaki nem, de hogy próbáljon mesélni, tehát hogy milyen oldalakat néz, milyen csoportokban van benne, kikkel szokott beszélgetni, vagy ki a kedvenc influencer, és akkor talán egy picit jobban megnyíl, meg szerintem arra is kell törekedni, még hogyha nem feltétlenül szimpatikusak nekünk ezek a csoportok, akkor így élből ne szóljuk le ezeket, hanem próbáljunk egy kicsit így, így az ő szerepkörébe helyezkedni, és akkor igen, érdeklődést mutatni, megérteni, mert úgy fogom tudni én is, mint szülő, látni, hogy ő miben van benne nap, mint nap, vagy éppenséggel a társai, tehát hogy most mi számít menőnek, mi nem számít, és tényleg csak szerintem beszélgetés, és sok helyen most már egyre kevesebb sajnos, és csak beszélgetéssel tudjuk azt elérni, hogy megnyíljon nekünk, vagy hogy elmondja, és utána, hogyha mi pedig ráirányítjuk a figyelmet, hogy te figyelj, most ilyeneket nem kéne posztolni mondjuk, vagy Pista, vagy Emma, mert hogy később, amit felraksz, az ott is marad, és hogy visszajön, most legyen ez akár egy állásinterjú, vagy később egy gyerekek csoportban megosztják, utána kinevetnek, tehát hogy ez tudja jól, én tudatosan nem posztolok gyerekekről képet, és ezt meg is kérem mondjuk így a családtagjaimat is, hogyha van valamilyen családi rendezvény, vagy bármi, elmegyünk valahova, most állatkert, bármi, akkor ha csinálnak képet, rólunk ne rakjanak föl se Facebookra, se Instagramra, sehova. Mert egyszerűen nem szeretném, hogyha később ez bárki felhasználná, mert ki tudja, hogy mi lesz ezeknek a képeknek az utóélete, illetve tudja eldönteni majd egy idő után a saját gyerekem, hogy ő mit akar magáról, és amikor már oda kerül, hogy ő posztol, akkor pedig tudja azt, hogy miket ne posztoljon. Tehát, hogy szerintem kivéthetetlen, hogy nyilván kapjon egy telefont, majd valamikor később használja ugye a netet, applikációkat, illetve a különböző platformokat, csak tényleg nem mindegy, hogy hogyan, és számos rossz példát látok, én is így ismerősi körbe, tehát így ontják naponta a képeket a gyerekekről, legyen az fürdés közben, legyen az játék közben, ez nem nagyon tartom jó gyakorlatnak.
Úristen, csak amikor az elmúlt pár percben beszélgetünk, így sorra jut eszembe, hogy mennyire ki lehetne még külön-külön adásba ezeket a témákat, mert nagyon-nagyon szerteágazó, és rengeteget lehet erről beszélni, és szerintem tök fontos az egészben az, hogy ahogy munkában folyamatosan fejlesztjük magunkat, egyáltalán nem ciki, vagy gáz az, hogy az anyaságunkban, hogy ezekben a dolgokban, hogyha nem vagyunk biztosak, hogy akkor utána járjunk, fejlesszünk magunkat. Például nagyon fontos, hogy ugye van ez a Kibercrest programotok most az UNICEF-fel, és hogy itt is ott van az a lehetőség, hogy meghallgassuk ezeket az előadásokat, ahol ezekre a témákra külön-külön hosszadalmasabban kitérnek. Nem, egyáltalán nem gáz végighallgatni, és egyáltalán nem gáz egy 10 éves gyerekkel végighallgatni, és egy 10 éves gyerek mellett azt mondani, hogy most én ezen változtatok. Egyébként én még osztok meg a gyerekekről tartalmat, nem szeretnék álszenteskedni, mert nyilván látják a neten a követők is, az ismerősök is minden, de hogy például bennem ez már egy ilyen egy-két éve egy lassú, de folyamatos folyamat, hogy látom egyre inkább napról napra, hogy miért szeretném ezt teljesen lezárni. Olyan, mint mondjuk a diétámhoz tudnám hasonlítani hirtelen, hogy nem ment az sose, hogy akkor hétfőtől életmódot változtatok, de az, hogy mit tudom, az elmúlt 2 évben először változtattam, hogy csak, nem tudom, cukrot nem eszek, aztán tejtermék, és eljutottam odáig, hogy most már egy egészséges életmódot élek, és a gyerekekkel való dologgal is szerintem lassan az utam végére érek, amikor azt mondom, hogy nem fogok róluk posztolni. Most azért nézek így a Dórira, mert hogy nálunk ez egy ilyen visszatérő téma, hogy miért ne. És hogy ezzel semmi probléma nincs, hogyha ezt egy 10 éves gyereknél mondja azt az ember, mint ahogy azzal sincs, hogy fölmegyünk az UNICEF-nek az oldalára, mert most már regisztráció után megnézhetőek ezek az előadások, és igenis szánunk az esti órákból arra időt, hogy minden este megnézzünk 1/2 órát ezekből az előadásokból, mert hogy amikor gyereket vállaltunk, amikor megvettük azt az autót, akkor azt vállaltuk, hogy nem csak odaültetjük a tévé meg a képernyő elé.
Így van. És azt is valahogy el kéne dönteni, hogy nem utálkozva nézzük ezeket a kisfilmeket vagy előadásokat, hogy Jézusom már megint.
Igen.
Mert hogy hát tulajdonképpen mindenki azon dolgozik, hogy a gyerekeknek jobb legyen. De egyébként csak így eszembe jutott, hogy elfogadtuk ezt az exhibíciót.
Igen.
Hogy azért az információs kor előtt, hát az ember nem hívta össze naponta 73-szor az összes ismerősét, hogy így felmutassa neki a gyerekét. Tehát, hogy
igen, de
nagyon a fotókkal... Ahogy a fotókkal bánunk, abban az előállítás könnyűsége, az persze ott van, de hogy a megosztás gyönyörűsége az ilyen erejű lett, hogy szinte minden 1/2 órában tud valaki valamit leírni, az azért erősen azt mutatja, hogy tök észrevétlenül, de az intimitás határok úgy feloldódtak, mint egy kocka cukor egy csészeforró kávéban, és már senkinek nem tűnik fel. De az is vicces, amikor egy 40 éves ember a csütörtöki kajafotót kirakja, ez így, meg a milyen szép a nem tudom én milyen, meg ugye már november végén majd biztos kirakja a karácsonyfát, mert ő már most, és tessék, milyen gyönyörű. De ugye ez konkrétan miben különbözik attól, amikor 2 éves korunkban odaszaladtunk anyánkhoz, hogy júj, oda nézd, mit rajzoltam, és így megmutattam, mert hogy valamiféle iszonyatosan infantilis, lélektanilag mondom, nem pejoratív értelemben, infantilis munkamódban van mindenki, aki folyamatosan minden kis és nagy produktumát, vagy amilyen van neki, azt azonnal kirohan a nyilvánosság elé, megmutatja, és azt várja, hogy megdicsérjék.
Igen. Tehát... Milyen szomorú, nem?
Igen.
Amúgy.
Igen.
Igen.
Hogy, és... hogy, de hogy ebben van a, nem tudom, szerintem a 30-as generáció, az biztosabban van, hogy, hogy nem megyek oda a férjemmel beszélgetni, vagy a barátnőimmel, hanem kiteszek egy képet, és akkor utána én tök jól megnyugszom, mert 172 like volt, és 23 szívecske jött, na hát akkor tök jó. És hogy ezt így felismerni, hogy jó, de ettől nem lettem több, ettől nem történt, tehát hogy igen, de hogy közben meg tök nehéz, mert itt van ez a telefon, és meg tehát hogy függésben van tényleg mindenkitől, tehát nekem is magamra kell tudatosan szólni, hogy jó, most játszok a gyerekeimmel.
Éppen ezért veszélyes szerintem még a telefon a gyerekeknél, mert hogy ugye nem szűnik meg, tehát hogy ott van náluk, és ez a bántás, ez a bullying, ez 0-24, tehát hogyha nem lenne telefon, vagy régen, ugye ez az iskola udvarára korlátozódott, vagy amikor találkoztak, de most folyamatosan ott van náluk, tehát hogy nincs az, hogy valakit bántanak, akkor egy azt mondja, hogy jó, stopp, én ebből ki tudok lépni, nem folyamatosan benne van ebbe a spirálba. És szülőként meg az meg a legnehezebb, hogy észrevegyük, hogy valami baja van a gyereknek, mert azért nekünk is van ezer dolgunk, rohanunk, tényleg a nap végén kevés az idő, amikor le tudunk ülni beszélgetni, vagy el sem mondja, és ha nem vesszük észre, hogy megváltozott a viselkedésre, én tényleg azon gondolkodom, hogy ha majd eljutunk abba a korba a gyerekeknél, és ez téma lesz, akkor észre fogom ilyen venni, ha esetleg bántják. Tehát mi az már ez a viselkedés, hogy tényleg nem beszél annyit, visszahúzódok, de ami egy alapból egy kamaszra jellemző. Tehát hogy fogom tudni én azt megkülönböztetni, hogy ez tényleg azért van, mert hogy bántják őt esetleg a neten, vagy alapból rosszabb napja van, és ez a tinédzserkorral együtt jár. És ez szülőként is egy nagy felelősség.
A tinédzserkorral együtt járó érzelmi változások szerintem nagyban egyébként az információs kor miatt különböznek, tehát mindenki, aki visszabír emlékezni a saját 14 és 18 közötti remélhetőleg ádáz és zenés táncos tinédzser korára, ami tele volt élményekkel, akkor azért emlékezhet az akkori indulataira nyilván. A probléma most az, hogy ez a korábban említett ingerelárasztás, hogy a gyerekek nagyon korán, nagyon sok képpel telítődve, gyerekcsoportokban, az online térben létezve töltenek órákat, na annak az lesz az eredménye, hogy egészen kicsi életkorban egy gyerek már ingerlékennyé válhat, irritált, lehet sokkal nehezebben kezelhető, hogy úgy mondjam, indulatosabb lehet, nem egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyerek attitűdjét mutatja, hanem egy ilyen folyamatosan magas frekvencián rezgőjét. Ezt a szülők szerintem nagyon sokszor valami másnak kódolják, miközben egy az egyben mondjuk az online térben elszenvedett vagy átélt impulzusok okán történik ez. Idősebb életkorokban, és ugye, hogy mondjuk 3-4-5 évesen ez még azért megfogható. Elmesélek egy példát, engedélyt kértem rá. Van egy erdélyi kolléganő, akinek most 5 éves és fél éves a fia, és iszonyúan rákapott arra, hogy elcsórja az anyja telefonját, és azon játszik. És mindig a vacsora utáni időszakban szokott játszani, aminek egyenes következménye, hogy a világ legjobb fürdése után sem bír elaludni. Hát miért tudna elaludni, hogy ezek a pont ellene mennek a ciklus végének, tehát hogy az, hogy a szervezete a gyereknek meg a központi idegrendszere lenyugodjon, azt ugye pollent ellenkező hatást ér el valaki, hogyha engedi, hogy képernyőt nézzen. Na és akkor a gyerek nem bírt elaludni, sírt, rít, kiabált, veszekedett, minden baj volt, és akkor mondta neki az anyukája, hogy azért inkább ne játszon ezekkel, mert hogy ilyen nagyon furcsán fogja érezni magát, mert így nagyon nehéz elaludni, és akkor mondta a gyerek, hogy igen, valahogy így nem, hogy hogy olyan furcsán érzi magát, de hát akkor jó. És egy szófogadó kisfiú, úgyhogy másnap mondta, hogy jó, csak picit. És fürdés után csak egy picit játszott, majd 5 perc múlva kiabált, hogy anya, anya, gyere be, és akkor mondja a kolléganő, hogy bement, és a gyerek ott ült az ágyon, letette a telefont, és mondta, hogy anya, igazad volt, én most belül úgy izgulózok. És ez, úgy gondoltam, hogy ezt az igét egy szülőnek meg kéne tanulni, hogy amit a gyerek átél, azt úgy hívjuk, hogy izgulózik, hogy ő se tudja megmondani, de amit érzékel, az egy tökéletes leírása annak a testi állapotnak, amibe kerül, hogy mindene sokkal magasabb szinten van, mint kéne. Nem a megnyugvás és az elalvás felé megy, hanem az egész arousal, tehát a tudat, az, a tudat éberségi szintje, még a pulzusa is, a minden, tehát egész más frekvencián van. És ez nagyon rossz és ijesztő érzés egy gyereknek. De hogy most gondoljuk el, hogy ugyanez 6-7-8-9-10 éves korban már sokkal inkább láthatatlan, mert ott ugye már egy kiskamasz, sokszor egy csomó dolgot a haverjaival, ugye online beszél meg, de ő ugyanazt éli át, csak ezek a testi érzetek ott hamarabb konvertálódnak egyébként olyan érzelmi attitűdbe, aminek az az eredménye, hogy jóval agresszívabbak egymással, az indulataikat azonnal kifejezik, ami nem csoda, mert minden online csoport, tekintet nélkül a benne lévők, még a mami csoportokra is igaz ez, a gyerekcsoportokra is, hogy az egy heterogén, moderálatlan csoport lélektanilag, tehát sokféle ember van benne, és nincs, aki vezesse. És a vezető nélküli, ám bár mégiscsak zárt határokkal, mert ugye a csoport az, ugye vannak szabályai, meg hogy benn vagy az önmagában egy protokoll, az azt fogja jelenteni, hogyha senki nem ügyel arra, hogy az érzelmek merre, hogyan alakulnak, akkor ott életkori sávoknak megfelelően, kiskamasz, kamaszkor, tinédzserkor, 3 percen belül indulatok képződnek. Amúgy fejlődés lélektanilag tök természetesen. 10-12-14 éves fiúk például, akkor kezdik először egymást kicsit így piszkálni, mert ugye ki kell a csipési sorrendnek alakulni. A lányok 13-14 éves korban nézik meg először, hogy a másiknak nőtte a melle, mert hogy... Szóval, hogy ez normál folyamat, csak éppen zárt csoportkeretrendszerben, moderálatlanul, egyéb emberekkel a csoportban, akkor ezen érzelmek elkezdenek dagadni. Ha az indulatok dagadnak, és még ugye látjuk, a felnőttek se tudnak semmit csinálni vele, ez ott van a komment cunamikban, akkor egyszerűen az fog történni, hogy az indulat eszkalálódik, és így kitör. Na, ez lesz a bullying. Amikor egy valakit kipécéznek, mondjuk, és akkor indul egy kiközösítés, vagy egy egész kis csoportot valahogy körbezárva, mondjuk elkezdenek megszégyeníteni, hogy bevezetődik mondjuk egy olyan stílus a kommunikációban, ami olyan szavakat tartalmaz, amit ha anyuka látna otthon, akkor leájulna a székről, mert soha nem használnak ilyen szavakat, és azt se gondolná senki, hogy az ő gyereke tud úgy bánni a gyerektársaival, amit egyébként leír. És hogy ez az agresszió, ez tulajdonképpen azt mondhatnám, ez az úgynevezett reaktív érzelmi állapot, tehát reakcióként jön létre. Nem arról van szó, hogy minden gyerek személyisége iszonyúan agresszív, hanem hogy abban a térben nem tud másképp viselkedni, mint úgy, hogy saját védelmében egyre agresszívabb lesz, és akkor az az ár, amit ezért fizet, az már nem térül meg sehol. Csak ha ő is beáll bizonyos szerepekbe, így van az, hogy az online bullying életkortól függetlenül egy furcsa dolgot tartalmaz, hogy az agresszorból bármikor lehet áldozat, és az áldozatból agresszor. Mert ezek a szerepek így átpörögnek egyik a másikába.
Meg talán éppen veled beszéltük, Anna Mária, egy múlt alkalommal, hogy az is nagyon... fontos lenne, hogy akár a tanárok valamilyen szinten ezt észrevegyék, mert legyünk őszinték, ők sincsenek azért otthon ezekben az okos eszközökben, nem tudják feltétlenül, hogy a diákok mit használnak, milyen csoportok vannak, és hogyha mondjuk pont egy agresszor és egy áldozat egymás mellett ül az órán, vagy oda ülteti a tanár, akkor abból baj lesz hosszú távon, és a tanár nem tudja, hogy miért ne ültesse oda mondjuk, mert nem beszélnek erről a gyerekek.
Ez így van, ezt tényleg a múltkor elmondtam egy ilyen példát, hogy mennyire fontos, hogy ma egy tanár általános és középiskolában is azzal van, hogy tisztában legyen már, hogy nem csak az offline szociometria van, hogy bemegy az osztályba és látja, hogy hogy ülnek, hanem van egy sokkal fontosabb az online szociometria, ami az osztálynak mondjuk a Facebook, vagy WhatsApp, vagy Viber, vagy Snapchat, vagy most mit sorolnám vég nélkül, az online közösségi média felületen a csoport elrendezése. És meg tud történni, ezt egy kárvallott fiú mondta nekem, hogy a tanár a személynek hisz. Nem ismeri az online térben az osztály működését, és valóban, amikor az online tér áldozata és agresszora ül egyébként egy padban egymással, és az egyik odaadja a radírját a másiknak, akkor a tanár simán azt hiszi, hogy barátok, és így is kezeli őket. Ami azért, ezt el szoktam mondani, hogy egy kicsit gondoljunk már bele, hogy ez olyan, mint egy pszichotriller, hogy két világban élsz. Van az online világ, ahol történik veled mindenféle, amiről nincs tudomása azon felnőtteknek, akik egy teljesen más mozit nézve, másként neveznek meg dolgokat, másképp viselkednek, másképp állnak hozzád, és másképp véleményezik a helyzetet. Ez például az egyik oka az UNICEF egy másik rémes adatának, hogy ugye 10-ből 9 gyerek nem szól, hogy online zaklatás áldozata lett, csak egy, és ez a 9 gyereknek nem a, ugye ez tínédzserkori felmérés, tehát 13 és 19-8 év közöttiekre vonatkozik, és a 9 eset, ami rejtve marad, az azt gondolom nem a gyerekekről szól, hanem a felnőttekről, hogy 9-szer nem volt ott olyan ember, akinek el lehetett volna mondani azt a valóságot, ami az online térben van. Ez jelenti azt a fajta perceptuális ómezőt, amit nagyon sokszor a felnőttek szeme elé növe, ezt a tudattalan szorongás a valóságtól. Az iskolák nagyon sokszor szembesülnek a rossz szituációkban már azzal, hogy létezik az online tér, amikor, nem tudom, az online térben 10-12 évesek ugye járnak egymással, nyilván csak az online térben, ugye ez Facebookon járás, és akkor az mégis ki van posztolva, és akkor levelezgetnek, de az is simán megtörténik, hogy egy 10 éves, hogyha megcsalta a másik, mert írt egy másik fiúnak, ugye effektíve nem történik semmi, mindez az online térben zajlik, de akkor ha megcsalta, akkor megharagszik, és akkor az úgynevezett intim levelezést, azt kiposztolja az osztályfalára, hadd röhögjön mindenki. Szóval, hogy olyan dolgok tudnak megtörténni, amikhez képest a fejlődés lélektan régi, hogy úgy definíciói azok teljesen értelmetlenekké válnak, mert egyébként 12 éves korig régen a latencia időszaka volt, amikor a két nem kifejezetten utálta egymást, nem pedig Instagramon gyönyörűen akár kisminkelve és megfissulködve, és Facebookon pedig párkapcsolatban létezve 10-12 évesen élte volna az életét. Úgy, hogy nyilván nem is tudják, hogy mit csinálnak. Na most egy jó esetben ezt egy szülő legalább valamennyire tudja. Tehát fel tudja készíteni a gyerekét, el tudja mondani, hogy azért ez mi. Mert ugye felnőtt szemmel nézve ez majdnem olyan, mint amikor az embernek a középső csoportos gyereke először halálosan szerelmes lesz a Zsófiba, aki egyszerűen gyönyörű, mert lófarka van, és nem tudom, masnia. És akkor ez az első óriás szerelem az óviban. Ettől ez nem sokban különbözik egy dologban, hogy a transzparencia az online térben az lehetővé tesz olyan agresszív megnyilvánulásokat, amiben az odavágok a másiknak, hogy fájjon neki, az nem az osztály vagy a baráti térben történik, hanem egy sokkal nagyobb nyilvánosság előtt. És a tanároknak középiskolában pláne, azért jó, ha van fogalmuk arról, hogy az online tér hogy néz ki az ő osztályában, és ehhez mondjuk megteszi, hogy nem osztályfőnöki órát tart, hanem heti egyszer egy szabad interakciós csoportot, amikor csak leülnek, beszélgetnek, hogy egyébként mi van velük, hogy vannak, hogy akkor mégis lesz a felnőtteknek valami fogalma, meg hogyha nincsenek is ott tevőlegesen, de legalább a történtek egy részéről tudhatnak. Sokszor elmondom, hogy mindig mindenki tart attól, hogy mondjuk a kis tinédzserek, tehát 10-12, 14-18 évesekhez, a nagy tinikhez hagyományos offline módszerekkel közelítsen. Ezzel szemben minden kutatási adat azt szokta mutatni, hogy ebben az életkorban a fiatalok iszonyatosan vágynak olyan beszélgetésekre, amikben elmondhatják, hogy mi történik velük, mert olyan nyomasztó dolgok történnek, amiket nem tudnak kezelni. Tehát egy jó szülő vagy egy jó tanár az hajlandó leülni beszélgetni, még akkor is, hogyha olyan dolgokat hall, amitől kapaszkodik a szék szélébe. De hát ezt jelenti a 21. század. Ez kell felkötnünk az alsó nemet.
Igen, és szülőként is, hogy itt jön be a tudatosság és a felelős viselkedés, hogy járjak utána annak, meg ne azt érezze a gyerekem, hogyha mondjuk valamit el szeretne nekem mondani, akkor jaj, úgyse mondom, mert úgyse érted anya, vagy úgyse érted apa, hanem egy picit így ássam magam bele a témába. Vagy hogyha nekem nem nyílik meg, akkor tudjak neki egy alternatívát mutatni, hogy kihez tud fordulni, vagy megkérem őt, hogy próbáljon megbeszélgetni, ha én úgy érzem, hogy ebben nem vagyok jártas. Csak tényleg ez a beszélgetés fontossága szerintem, ami kiemelkedőnek kellene lennie.
Így van.
Amellett, hogy nyilván követjük a gyereknek a közösségi médiás életét, és mondjuk figyeljük ezeket a kommenteket, meg figyelünk arra, hogy ha változik a viselkedés, az nyilván gyanús. De hogy én most nem tudok semmi okosat mondani, mert tényleg, hál' Istennek, még csak előtte vagyok, és már a mai alkalom után még jobban rettegek ettől az időszaktól, de hogy nyilván neked te sokkal több ilyen esetet látsz, hogy mikre kell odafigyelni a szülőnek, ami gyanús lehet arra, hogy valami nincs rendben. És most mondtad ezt az agressziót, meg nem tudom, ugye ez tényleg azért nehéz, mert hogy alapból ez a kistinikor egy agresszívabb korszak, de hogy mik azok a jelek, amik olyan nagyon beszédesek?
Önmagában, ha egy ember ismeri a saját gyerekét, akkor tudja, hogy a rossz hangulata általában mennyi idő alatt oldódik. Hogy szokott kinézni, amikor már puhul. Vagy hogy szokott kinézni, amikor még így tartja magát a haragban, vagy a hisztiben. Tehát mindig érdemes figyelni arra, ha egy hangulat hosszabban fennmarad, mint kéne. Nyilván nagyon számottevő, ha valamilyen módon pont ellentétes dolgok történnek. Tehát a jólevő gyerek nem eszik. Aki egyébként nem szokott tenni, az neki áll falatozni. Hogy éjszaka kilóg, és valamilyen csokit eszik, hogy rosszul alszik, nehezen ébreszthető reggel, hogy reggel 30-szor átöltözik és kisminkel, amit nem szokott, hogy egyre több ruhát akar vásároltatni, hogy egyre rosszabbul érzi magát a szobájában, és csak ül a széken vagy az ágyon, és bámul maga elé, hogyha nem akar nagyon beszélgetni, nem akar részt venni a család életében, hogyha általában is azt érzi egy szülő, hogy az érzelmeit, ha most egy tűzhelyhez hasonlítom, akkor a nagylángról le van tekerve a kislángra, hogy minden így lejjebb van a gyerek érzelmi attitűdjében, akkor azért egy olyan indikáció, amikor el kéne beszélgetni vele. Én mindig azt szoktam ajánlani, hogy ilyen fontos dolgoknál nem a lakásban kell leülni, mert később ne legyen az, hogy azon a kanapén ültünk, amikor az volt, hogy nem tudom én, hanem kézen kell fogni a gyerekünket, és el kell menni vele egy cukiba, vagy egy valahova leülni, kikérni két krémest, és azt mondani, na, most akkor megbeszéljük, hogy szerinted te hogy vagy, vagy nem tudom én. Ezek a semleges helyen átbeszélt dolgok egyébként nem specifikus, de terápiás hatással is bírnak, mert a szülő se nagyon tudja az otthoni kliséit használni, szóval nem tud fölpattanni az asztalról, hogy na most már akkor elegem van már megint ez beszélés, és ront ki az ajtónak, neki is viselkedni kell. És ez szerintem megalapozhat egy olyan viselkedést, amiben hetette egyszer például lehetne egy órát szállni a gyerekünkre, vagy gyerekeinkre, úgy, hogy így elmegyünk valahova leülni, ha otthon képtelenek vagyunk megoldani, bármilyen furán is hangzik ez. Ha szól valaki, hogy furcsa a gyerek. Ugye ez a legnehezebb szerintem egy szülőnek, amikor a másik gyerek anyukája egy óvatlan pillanatban fölhív minket, és azt mondja, hogy én azt hallottam a gyerekedről, hogy, mert ilyenkor egy rendes szülő azt gondolja, hogy nyilvánvalóan az összes hülyeséget a másik gyerek csinálta, mert hát tudjuk, hogy nevelik, a miénk az maximum belekevereden, és főképp mi teljesen ártatlanok vagyunk. De hát most ezekben az időkben azt gondolom, hogy meg kell hallgatni, hogy mit mond az a másik szülő, és le kell nyelni azokat a békákat, ahol azt gondoljuk, hogy hülyeséget beszél, mert muszáj megtudni a valóságot. A valóság pedig nagyon gyakran az, hogy mondjuk kiderül, hogy a gyerek éjszakánként fölkel, és valójában hálózatban játszik a Fortnite-tal éjjel 4 órán keresztül, és akkor ezt tudja 3 másik szülő, a negyedik meg nem tudta, mert ő mondjuk hullafáradtan alszik, mert mondjuk elvált és egyedül neveli a gyerekét. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan helyzet, ilyen online szituációkat tekintve, hogy egy-két szülő tudja, kettő tudogatja, hogy valami van, a negyedik meg semmit nem tud. De most ilyenkor nekik például egy igazi kommunikációs láncba kéne fejlődni, hogy megbeszéljék, hogy mi van. Mm-hmm. Nagyon fontos, hogyha akármilyen stílusban is beszél egy szülővel a gyereke, mondjuk, most ha azt mondom, hogy rondán beszél, akkor nem biztos, hogy érzékeltettem, hogy időnként micsoda szóhasználatok tudnak otthon is előkerülni, akkor az nagyon fontos, szerintem fontosabb, mint bármikor, hogy egy szülő vegyen egy mély levegőt, számoljon el 10-ig, és lássa meg a gyerek indulatai mögött a végtelen szorongást. Hogy azért csinálja ezt, mert valamilyen módon nagyon instabil jelenleg érzelmileg. Ha ezt azzal zárjuk el, hogy te velem így nem fogsz beszélni, meg mit képzelsz te magadról, meg az ilyenek, az ugye sehova nem vezet, mert pont a lényeget sikerül nem megtudni. Szóval igazán szerintem ma el kell fogadni, hogy a gyerekek sokszor agresszívabbak annál, mint amit jól esne egy szülőnek látni, de nem azért van ez, mert ők ilyenekké válnak, hanem mert valamit így reagálnak le, és azt kell megtudni. És utána a legjobb, amit ajánlani lehet, az csupa múlt századi dolog, hogy egy lakásban legyenek könyvek, a gyerek lássa az apját, anyját olvasni, tanítsák meg őt olvasni, szeretni, egy család hallgasson olykor komoly zenét, a komoly zene hallgatás egészen más érzelmeket indít el, egészen másfajta nyugalom az, ami végig söpör ilyenkor a családon. Nem kell úgy ülni feltétlenül, mint egy hangversenyteremben, de az egy nagyon más dolog. Legyen a családnak humora. A humor az sok mindenen átsegít. Jó, ha eljárnak együtt sportolni, vagy valamit mozogni. Jó, ha néha együtt énekelnek, vagy táncolnak, vagy valami olyat csinálnak, ami közös élmény.
Társas játékozunk otthon.
Így van, így van. Ilyenek. Komoly zene, sport, humor, társas játék. Csupa múlt századi dolog. Én is hallom, de nem baj.
Igen. Úgyhogy, ha bárki ilyen dolgokat tapasztal, vagy szeretnétek erre az időszakra fölkészülni, akkor ezek után irány az unicef.hu weboldala is. Érdemes végignézni, még jobban kibontva ezt a témát, mert csak ezt tudom szajkozni, hogy még kb. 5 órát tudnánk itt ülni, és a Frida Igen. nagyon jó fej, hogy végig alussza megint az egész beszélgetést, és tudnánk tovább görgetni. De hallgassátok végig ezt a webinárt és a beszélgetéseket, mert érdemes, én is el fogom kezdeni.
Igen. Ha ti is szeretnétek tudatosabb szülővé válni, akkor érdemes visszanézni az UNICEF Magyarország oldalán a 3 részes szakértői webinár sorozatot, ahol a cyberbullying pszichológiájától kezdve a jogi panelen át mindent érintenek a szakértők, és konkrét tanácsot is adnak a szülőknek arra a kérdésre, hogyan lesz gyermekük nagyobb biztonságban a digitális térben. A webinár sorozat résztvevői a teljesség igénye nélkül Balatoni József, alias Jocó bácsi, B. Nagy Réka énekesnő, Cseperkáló Csenge, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövete, Fegyverneki Gergő, digitális pedagógiai szakértő, Fribék Judit, rendőrszázados, Ráskó Eszter, stand-up előadó, pszichológus, Tarianna Mária, pszichoanalitikus, és Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője. A Kiberkressz program főtámogatója a Magyar Suzuki ZRT.
És Zsuzsa, nektek pedig végtelenül hálásak vagyunk szülőként, hogy egy ilyen dolog mellé álltatok a Suzuki-val, úgyhogy...
Egy fontos témának éreztük.
Igen, igen. Úgyhogy
nagy dolog ez.
Ezt mindenképp szerettem volna elmondani, hogy Ez nagyon király. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy eljöttél és elvállaltad.
A mai adást a Magyar Suzuki ZRT támogatta.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Jaj, Fredácskám, sosem nőj fel.
A műsor a Béton partnere.